Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Ővé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy elhoztál bennünket erre a mai estére. Köszönjük, hogy a te gazdagságodból minden alkalommal, amikor megszólítasz, ajándékokat készítesz nekünk. Köszönjük, hogy az együttlét, a közösség, amit kapunk veled és egymással, olyan örökre szóló lehetőség, ami már itt a földön elkezdődik, de majd odaát a mennyei közösségben teljesedik ki mindazokkal, akik benned hittek, hisznek, akik hozzád tartoznak, akikkel egyé tettél bennünket a múltban, és majd a jövendőben is. És köszönjük neked, hogy ez a te néped, ez a te gyülekezeted, amelyet összegyűjtöttél, és összegyűjtesz a világ kezdetétől a végéig. Köszönjük, hogy oltalmazod. Köszönjük, hogy megtartod. És köszönjük, hogy mutattad és mutatod az igédben, hogy hogyan és miként megy ez végbe. Hogyan dicsőíted meg magadat a te testedben, Úr Jézus Krisztus, hogyan lesz láthatóvá a te szent lelked munkája. És arra kérünk, hogy ezen a mai estén is beszélj erről még velünk. Vidd tovább azt, amit elkezdtél, vidd végbe, hiszen hatalmad van rá, hogy bár emberi akadályok, bármilyen idegen erő meg akarná ezt gátolni, mégis a te diadalod, mégis a te győzelmed zálog abban, hogy a mi életünkben is végbe mehetnek a dolgok. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy legyőzted a halált, legyőzted a gonoszt, úrrá lettél, és úr vagy mindenek felett, és köszönjük, hogy a mi életünk felett is úr vagy. Kérjük, hogy most is terjeszd ki az uralmadat ránk, és áldj meg bennünket szent lelkeddel, hogy az igét ne csak olvassuk, ne csak halljuk, ne csak magyarázzuk, ne csak értsük, hanem életté lehessen bennünk. Amen. Olvasom Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből, ahogyan ezen a héten tettük ezt. Olvasom az első 7 verset, és most az utolsó versről szeretnék bizonyságot tenni, Isten lelkét segítségül kérve az ő igéjét magyarázni. Így szól a megnevezett helyen az üzenet. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsátok ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhorosz, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Megismétlem most ezt az utolsó verset, és erről kívánom most Isten üzenetét tolmácsolni, így hangzik tehát, az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Szeretett testvérek, akik együtt lehettünk ezen a héten, akik napról napra az ige tanulmányozásának, megértésének az útján jártunk, talán együtt mondhatjuk, ahogyan én magam is vallom örömmel, hogy csodálatos dolog nyomon követni az Isten uralma alatt élő gyülekezet életét, csodálatos nyomon követni egyetlen kicsiny szeletét ennek, amit ez a bizonyos szakasz elmond nekünk, azt a történést, amiben egy konfliktus kezelése csodálatos módon itt van, és tanít bennünket. A kihívó növekedés átfogó felismeréshez vezetett, helyes munka megosztáshoz és alkalmas szolgálókhoz. És ahogyan ezt végig követtük, láttuk és látjuk, hogy ez egyedül és kizárólag valóban a Szentlélek helyreállító munkája, ahogyan felhasznál egy problémát, és annak a kezelését arra, hogy megmutassa a hatalmát, miközben formál, miközben bevon a szolgálatba alkalmas embereket, és lefedi azokat a fedetlen területeket, ahol ez a probléma keletkezett. Összhangra vezet az egész gyülekezetben, és felszabadít arra a feladatra, ami kinek-kinek adatott elsőrenden. Szükség van, ahogyan ez a történet bemutatja, a szeretet diakóniájára, és szükség van az ige diakóniájára. Szükség van a szociális munkára, és szükség van a pásztori munkára. Szükség van a testi és a lelki gondozásra egy gyülekezetben. Előttünk áll ennek beszédes, tanító példája, amiből egész héten át meríthettünk, alapelveket, igazságokat ismerhettünk fel, reménységet és vigasztalást kaptunk, és felszabadulást akkor és abban, amikor alkalmazni kezdtük ezeket önmagunkra és közösségeinkre. Mert ezért szólt, és ezért szól az ige, hogy ami megjelenik előttünk, az életté legyen bennünk. Egy kérdés vetődött fel a gyülekezetben, és ez a kérdés felvetés több kérdés megválaszolásához vezetett. Ez is Urunk dicsőséges hatalmának és szeretetének a jele, ahogyan még így is kibontja az ő gondolatait, terveit. Az a felvetett gond, ami miatt ez az egész történet tulajdonképpen előttünk van, ez a felvetett gond, ez megoldódott. Sőt, nem csak ez a gond oldódott meg, hanem több más is vele együtt járó dolog kibontakozott a gyülekezetben. És az ebben alázattal és engedelmesen járó tanítványok közössége felszabadult. Hiszen olyan terhek hordozásától mentesültek, amit mások alkalmas módon hordozni tudtak. A túl feszített íjhúr normális feszítésű lett. A feszítetlen íjhúr végre megfeszült. Normális feszítés ereje hatotta át. És a szakadást, és mondom most így, a megszakadást intő jellel megelőzte Isten. Jelet kaptak a túlfeszítettek, és az alulfeszítettek is. És azért volt ez a jel, hogy helyreálljon az egyensúly, hogy megvalósuljon a helyes munkamegosztás a gyülekezetben. Az apostolok normál kerékvágásba kerültek, az újonnan kiválasztottak munkába lendültek. Már ez maga is hatalmas áldás, és egy nagyszerű továbblépés a gyülekezetben. Isten dicsősége azonban még ennél is fényesebben ragyog ebben a történésben. Mert ahogyan eddig is láttuk és hallottuk az estéken, a Krisztus test helyes működése és egysége nem egy statikus egység, nem egy állandóság, hanem egy dinamikus egység. Ez azt jelenti, hogy nem arról van szó csupán, hogy annak kell lennie, ami volt, vagyis meg kell maradnia legalább úgy, ahogy van. Ahogyan hallottuk a talentumok példázatának alkalmazását, a gyülekezetet Isten életre hívta, hogy a gyülekezet az adottságait befektesse. Nem önmagában kell maradjon olyan, amilyen volt, hanem lehet lennie mássá, gazdagabbá, teljesebbé, mert Isten ezzel a dinamikus, erővel teli munkával munkálkodik benne. A probléma kezelés, amelyet itt látunk, visszaállította a helyes állapotot. A deformáció után a reformáció visszaadta az eredeti képet, az eredeti Isten szerinti tervet. De nem csak erről van szó, hanem ennél gazdagabb, teljesebb, ami előttünk van. Többről van itt szó. Mert a helyes működés, a reformáció, a testi és a lelki helyreállítás által az egészséges életfunkciók bontakoznak ki, mégpedig még inkább, még teljesebben, ahogyan ennek a hatását itt most leírva látjuk. Három területen jelentkezett ez, ahogyan ezt Lukács beszámolójában látjuk. Az első területet így mondja, hogy mindazután, ahogyan helyreállították ezt a rendet, sőt, egy új rendet állítottak be a gyülekezetbe, az Isten igéje pedig terjedt. Ezt olvassuk. Ez az első, amit látunk, ami megfogalmazódik. Ha végig gondoljuk, akkor mondhatjuk logikus, értelemszerű, világos következmény ez. Miért is? Azért, mert az apostolok, akiknek az volt a feladatuk, hogy az igét hirdessék, az igét magyarázzák, az igét továbbadják, végre arra szánhatták minden idejüket, amire elhívottak, amire elküldettek. Vagyis, hogy imádságos, szívből fakadó ige hirdetések hangozzanak el az ajkukon. Eddig ezt a szolgálatot végezték, de mellette az asztal körüli szolgálatban is helyt kívántak állni, és ez leterhelte őket. Most felszabadultak arra, amire elhívattak, ami a küldetésük alapfunkciója volt. Mert minden elterelő hadművelet tulajdonképpen a célra tartást gátolja. A kísértőnek mindig az a stratégiája, hogy az ember ne egészen és ne teljesen azt tegye, ami az alapvető dolga. Hogy ne abba az irányba koncentráljon, amilyen irányba Isten őt állította. És figyeljük meg, olyan egyszerű a kép, ha csak egy kicsit eltérítenek bennünket az iránytól, a kezdeti ponton ez még igen kicsiny távolság attól, ami az igazi utat jelenteni. De ahogyan haladunk előre az időben, a távolság, mint egy ég, kinyílva egyre nagyobb lesz. A célra tartástól elhajoltunk. Nem azt tesszük, ami az igazi dolgunk. És ha lebontjuk ezt mára is, önmagunkra vonatkoztatjuk, azt kell látnunk ennek a történetnek a fényében is, hogy amíg a lelki pásztorok, az ige hirdetők nem alapvetően annak szentelik az idejüket, amire Isten őket kiválasztotta, elválasztotta, elküldte, ők maguk szabnak gátat az ige terjedésének. Az a gyülekezet, ahol a lelki pásztorok szolgálata nem szabadulhat fel arra, amire Isten őket igazán elküldte, az a gyülekezet ilyen értelemben kárt szenved. Az a gyülekezet tud elevenedni, az a gyülekezet tud előbbre lépni, ahol helyre áll ez a rend. Amikor azt mondtam, hogy kicsiny elhajlás is már távolsághoz vezet az időben előre haladva, valóban így van, néha nagyon finom az elhajlás, néha azt is be kell látni, hogy nagyon durva és nagyon kemény az elhajlás. Hogy tudnélik, a szolgálat, a specializált szolgálat már szinte alig mutatja azt, aminek eredetében lennie kellene. Annyi minden mással foglalkozik ki a maga területén túl, hogy már azt, ami az ő feladata, igazán ellátni sem tudja. Azt azonban a fordítottjában ez a történet világosan elénk tárja, hogy amikor rendeltetésszerűen működik egy szolgálat, tehát azt teszi ki, amivel valóban megbízatott a Krisztus testben, ez mindig az áldás forrását jelenti. Ez mindig áldás forrásává válik. És nagyon lényeges vonás fedezhető fel itt, amikor ennek az áldásnak a tartalmát elénk tárja az evangélista. Mert a gyülekezet helyes munka megosztása, a rendeltetés szerű működés, az ige szolgálatának helyes hangsúlya aránya, és a szeretett szolgálat jó rendje, azt olvastuk, az ige terjedését eredményezi. És ez egy nagyon fontos hangsúly. Mert nem másra, hanem erre helyezi az Úr a hangsúlyt. Nem azt olvassuk, figyeljük meg itt a leírásban, hogy a gyülekezet tagjai annak következtében, hogy jól kezelték ezt a konfliktust, ezt a problémát, jobban érezték magukat. Nem ezt olvassuk. De azt sem olvassuk, hogy a szolgálók megkönnyebbülése kerülne a fókuszba. Végre megkönnyebbültek. Kicsit könnyebb lett. Egyiknek azért, mert nem volt munkanélkül, a másiknak azért, mert kevesebb vagy specializáltabb munkája lehetett. Nem olvasunk erről sem. Arról sem, hogy az összhang áldott légkört eredményezett. Hogy a Szentlélek a gyülekezetben olyan összhangra vezetett, hogy mindenki ebben tényleg áldást vett, és örömöt élt meg, tapasztalt meg. Félre ne értsük. Ez mind járulékosan valóság lehetett. Ez valóban ott volt a gyülekezetben. De a lélek, amikor tanít bennünket, nem erre teszi a hangsúlyt, hogy jobban érezték-e magukat, hogy megkönnyebbültek-e, vagy hogy ilyen áldott, örömteli állapotba jutottak-e, hanem arról beszél, hogy a kijelentése, az ő igéje, az ő szava ezen keresztül terjedt. Mert Urunknak az a célja, az ő népe rendeltetés szerű működésével, hogy az igéjét terjessze ebben a világban. Az a célja, hogy helyesen működve azt a funkciót, feladatot töltse be, amire küldetett, a missziót töltse be. És ezt helyesen értelmezzük, akkor ez azt jelenti, amit olvasunk is a gyülekezetek, már az ezt követő gyülekezeteknek szóló levelek kapcsán is, hogy ahol kizendül az evangélium, ott működik igazán helyesen a gyülekezet. Ahol terjed az Isten igéje, ott él helyesen, ott működik jól, rendeltetésszerűen a gyülekezet. Mert minden valódi reformáció, folyamatos reformáció, áldott, világos, egyértelmű következménye ez. Gondoljunk bele történelmileg is. Minden áldott reformáció következménye az, hogy az ige terjed, hogy az ige tovább jut, hogy az Isten élő és ható, dicsőséges, csodálatos igéje kizendül, eljut többekhez, eljut másokhoz is. Mert az ige terjedése és az ige terjesztése a gyülekezet alapfunkciója. Ez nem egy alternatív lehetőség, hogy ilyenkor ez is megtörténhet, hogy az ige egyébként terjed. hanem ez egy világos, egyértelmű következménye annak, hogy egészségesen él a gyülekezet. Ki kell mondanunk tehát ezt az alapelvet, a misszió háttere az egészséges gyülekezeti élet. Ahol egészségesen, helyes munkamegosztásban, helyes funkcióban működnek a tagok a Krisztus testben, ez teszi lehetővé, hogy a misszió, amelyre a gyülekezet egyenként és közösségben Isten gyermeke és népe megbízottak, beteljesedhessen. Minden egyes tagnak része van ebben. Minden egyes tagnak. És ha az ige megfelelő helyen van a gyülekezet életében, akkor ez a cél meg is valósul. Itt áll előttünk tehát egy nagyon komoly felelősség, amivel szembe kell néznünk. Nem önmagunkért kérdés csupán a helyes életműködés a gyülekezetben. Nem a helyes munkamegosztás miatt kérdés csupán, hogy tényleg helyes arányaiban működjön a feladatellátás, hanem azért is rendkívüli kérdés ez a helyes működés, hogy Isten dicsőséges missziója az ige terjedésével megvalósulhasson. Önmagunk és gyülekezetünk, gyülekezeti életünk helyes működése mások elérésének a kiinduló pontja. Nagy felelősség, hogy helyre álljon közöttünk a jó rend, nagy lehetőség, hogy a jó rend valóban hasson kifelé másoknak. Az Isten igéje pedig terjedt. Ez akkor, és ez ma is így valósul meg. Felelősen gondoljuk végig ennek tehát a hátterét, a kiinduló pontját, és tegyük bele az életünket, a gyülekezeti közös életünket ennek a fényébe. A második területről így ír az evangélista. És nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Az ige terjedésének csodálatos, egyértelmű következménye az, amit olvasunk. A hely, ahol éltek, a város, a közösség, ahova tartoztak, a nagyobb közösség, megmozdult. Mert a Szentlélek helyreállította őket, mert belül a gyülekezetben helyreállt a jó rend. Ez kihatott. Ez másokat is elért. Az ige terjedésének nyilvánvaló velejárója lett, hogy előhívattak a választottak, és nagyon komoly növekedés jelent meg abban a városban, ahol értek. Számszerűen, azt olvassuk, sok-sok tanítvánnyal üdvözültel gyarapodott a gyülekezet. Elérte még teljesebben a közvetlen környezetüket az ige, és ebből élet fakadt. Mi volt a hátterében ennek? Áldott ige hirdetés a gyülekezetben, és ez az áldott ige hirdetés az embereken, a tagokon, az egész közösségen keresztül kijutott, mert életté lett, eljutott másokhoz, ahol ugyancsak megint, mint életplántáló ajándék, életet munkált. Az apostolok szolgálata megerősödött, a gyülekezeti taguk is megerősödtek, az ige által és a lélek felhasználta az ő bizonságtételüket arra, hogy sokan hitre jussanak. Az egészséges gyülekezeti élet működés, a helyes munkamegosztás, az ige ereje, terjedése a misszió áldott eszköze lett. Mert az ige terjedésének ez a csodálatos következménye emberi életek megváltozása. A szabadítás eszköze ez az emberek életében. És amikor az előzőekben azt a hangsúlyt felismertük, hogy az áldott gyülekezeti élet működés az ige terjedéséhez vezet, most azt is meg kell, hogy értsük, hogy az ébresztés, az ébredés alapvető eszköze az ige terjedése, és ilyen módon a hátterében lévő egészséges gyülekezeti élet. Mert ez vezet el embereket halálból életre. Ez tesz embereket tanítványokká. Ez teszi lehetővé, hogy a gyülekezethez és az Úrhoz csatlakozzanak. Mert Isten az íge terjedése által végzi el a Szentlélek által a maga újjáteremtő, szabadító munkáját úgy, hogy Jézus Krisztus evangéliumát juttatja el az emberekhez. Ez történt Jeruzsálemben pünköstkor és pünköst után folyamatosan. Ez volt az, amelyet a kísértő, az ellenség, a sátán meg akart gátolni. Ez volt az, amivel szembe feszült, és ez volt az, ami miatt, hallottuk már a héten, három fronton is támadt, külső üldözéssel, hogy az Úr Jézus nevében ne tanítsanak a tanítványok, belső bomlasztással, ahol megjelent a hazugság, lelkülete, lelke, és aztán láttuk az elterelést, hogy más is csináljanak, vagy hangsúlyában eltérjenek attól a lényegitől az apostolok, ami valóban a feladatuk volt. De azt látjuk, hogy a Szentlélek leleplezte az ördög munkáit. Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit. A lélek kitöltetett, és a lélek leleplezi az ördög munkáit. Az íge világosságában világossá válik, hogy mivel kell szembe helyezkedni. Olyan jó látni, hogy Isten terve töretlenül megvalósul. És ez hatalmas reménység ma élő hívő emberek számára is. Hiszen ma is ezen az úton végzi el a maga munkáját, ami örökké való dicsőséges Istenünk. És ezt a munkát úgy végzi el, hogy bevon bele bennünket, bevonja ezt a gyülekezetet, bevonja ennek a gyülekezetnek az életműködését, és ennek nyomán sokakat el akar érni. Abban a városban, abban a városrészben, azon a helyen, ahol élünk. Életünk, gyülekezetünk rendeltetésszerű működése sokak tanítványá tételének lehet az eszköze. Hatalmas dolog ezt újra és újra tudatosítani, felelősen felismerni, és ennek a reménységével élni az adott lehetőségeinkkel. Ezért is figyeljünk arra, hogy mi a mi dolgunk. Figyeljünk arra, hogy mi az, amit ránk bízott az Úr a mi gyülekezetünkben. Hogy közöttünk a rend helyreálljon, jól és életszerűen jelenjen meg. És lássuk meg, ahogyan ez a történet elénk tárja ezt, hogyha probléma jelentkezik a gyülekezetünkben, ettől nem megijedni kell, hanem ezt a problémát felülnézetből kihívásnak lehet, és érdemes kihívásnak látni, tudnélék arra nézve, hogy alkalmasabbá váljunk, kitisztuljunk, megtisztuljunk, helyreálljunk. Ezért mutatja, engedi, láttatja velünk azokat a pontokat, ami Urunk, ahol valóban erre a módosításra szükségünk van. De ami Urunk kezében, az ő igéje, lelke által ezek a problémák helyesen kezelve egy csodálatos következményhez visznek el bennünket. Nem csak önmagunk, gyülekezeti életünk helyes működéséhez, hanem a missziónak, mások megnyerésének áldott lehetőségéhez. A harmadik terület pedig, amiről olvasunk itt ebben a leírásban, elég különös kijelentés, ha figyeltük, ha visszaemlékezünk rá. Azt olvastuk itt, hogy ugye sokan lettek tanítványá ott Jeruzsálemben, és így kezdődik a harmadik terület, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Ez a bevezető kis szó igen beszédes, sőt. Sőt, még ők is. A tanítványok számának a növekedése, annak a gyümölcsözésnek a jele, ami az egészséges gyülekezetben megérett. És ez a folytatás, amiről itt olvasunk, megint tanít bennünket. Mert a számbeli növekedés itt is szélesedést, bővülést is jelent. Azt jelenti tehát, hogy a megkülönböztetés, amit itt olvasunk, megint csak nem minősítés, hogy tudnélik még papok is, a többieket nem sorolta fel, ugye a leírás, hanem annak a jele, hogy olyan rétegeket is elért az evangélium, amelyek eddig nem voltak érintettek. A papság közül eleddig nem ismerték még valóban Jézus Krisztust, mint szabadítót. Nem fogadták el. Most pedig sok pap is, így olvastuk, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Az ige terjedése, tehát olyan területekre is elért, ahová eddig még nem. A gyülekezetnek ebben is egy nagy felismeréssel lehetett gazdagodnia. Isten olyan helyen is munkálkodik az ő igéjével, olyan helyre is eljut az ige ereje, olyan területet is meghódít Isten, amire akár nem is számítottunk. Mert neki hatalma van rá, hogy bárkit, bárhonnan elhívjon. Még a papok közül is igen sokan az Úr Jézus Krisztus tanítványai lettek. Egyébként ez a hatalmas öröm és kihívás valóban együtt így jelent meg a gyülekezetben, hiszen őket, a papokat befogadni, ne gondoljuk, hogy olyan könnyű volt. Tanulni kellett minden réteget, minden különböző réteget befogadni a gyülekezetbe. Tanulni kellett, hiszen mindegyiknek valami sajátos háttere volt, sajátos kiinduló pontja volt. És ez a mindenkori gyülekezet sajátságos lehetősége és felelőssége is, hogy minden rétegből való embert, ahova eljuttatta Isten az evangéliumot, és akiket megnyert, befogadni tudjunk. Hogy ne válogassunk, ne szelektáljunk, ne magunk gondoljuk azt, hogy kinek hogyan lenne helye, vagy lehetne helye közöttünk. Ne váljunk egy oldalúvá a gyülekezeti életünkben. Bizony vannak, és ez nem véletlenül van így, akik megfogalmazzák, hogy egy-egy gyülekezetnek döntően mi a sajátossága, kik azok elsősorban, akik oda járnak, milyen az ott hangzó ige hirdetés, hogyan és miként vonz, vagy éppen taszít ez embereket, de azt kell mondanom, az egészséges gyülekezet olyan gyülekezet, amelyik egyre szélesebb, egyre nagyobb rétegeket hódít meg az evangéliummal. És ez azt jelenti, hogy egyre különbözőbb emberek kerülnek egy közösségbe. Egyáltalán nem jó az egyformaság, amiről sokszor hallottunk a héten. Egyáltalán nem jó, hogyha egy ívású emberek, egyforma emberek vannak csupán a gyülekezetben. Az a nagyszerű, hogyha látjuk és értjük ennek fényében, amit olvasunk, Isten kiterjeszti a hatalmát, dicsőségét mindenkire. Mert bizony fokozatosan egyre többen és egyre inkább mások jelennek meg a gyülekezetben. Egyre nagyobb területek, egyre különösebb rétegek jelennek meg, és ez azt mutatja, azt tükrözi a gyülekezetben, hogy Isten minden féle embert kiválaszt és elhív magának. Mindezzel együtt, amikor ennek az örömével, kihívásával is itt most találkozunk, elgondolkoztató az, hogy milyen sokára lettek papok Jézus tanítványaivá. Hogy milyen különös dolog ez, hogy az úgynevezett hivatalosak, most idézőjelben mondom, nem automatikusan, hanem bizony hosszú úton jutnak el odáig, hogy engedelmeskednek a hitnek. És ha ez akkor így volt, ezt ma sem feltétlenül látjuk másként. És amikor azt olvassuk itt ebben a kijelentésben, hogy engedelmeskedtek a hitnek, akkor megjelenik az a különös kifejezés, ami később is az ígében, a Szentírásban elénk kerül, a hit. Ez nem a hit, amivel hiszünk, hanem a hit, amit hiszünk. Vagyis ez a hit az alapvető, változatlan tartalmat jelenti, az evangéliumot, amely által kit-kit Isten magának hív, amelyen áll, amelyre alapul a mi keresztény hitünk. Ezt a hitet, ezt az evangéliumi hitet, ezt vitte el az ige terjedése minden területre. Ez egy adott valóság. Ez nem akármi, ez nem ilyen vagy olyan, hanem ez egy világosan Isten által elénk adott, rögzített üzenet, az evangélium. Mert a történés a hátterében is egy csodálatos terv végbe menetele. Itt vagyunk ennek az estének a zárásaként, ennek a hétnek a zárásaként, és innen látjuk a gyümölcsöző gyülekezetet. Mert ez a gyülekezet gyümölcsöt terem. Emberek csatlakoznak, emberek jutnak hitre, emberek ébrednek fel, gyümölcs terem ennek a gyülekezetnek a fáján. Látjuk, ahogyan funkcionál, látjuk, ahogyan megosztja a munkát, a feladatot, látjuk, hogy ez a helyes rend áldott következményeket eredményez. Az evangéliumi hit terjedését, hódítását, ahogyan sokakat, sokféle embert tesz tanítvánnyá a lélek ezen keresztül. Erősödjön fel most, itt a végén is, amit az elején hallottunk. Mert nem hiába szólt és szól az ige, nem hiába íratott meg, mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Jézus mondja, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Tanuljunk hát belőle, merítsünk reménységet, és éljünk valódi, szabad tanítványi életet Isten dicsőségére gyülekezetünkben, és sok ember szabadulásáért a környezetünkben, hogy itt is, a fasorban is növekedjen és szélesedjen a tanítványok száma. Sok hely van még itt, sok lehetőség. Adja Isten, hogy életünk, gyülekezetünk élete helyes működése, rendeltetése ezt a gyümölcsözést eredményezze. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük életet munkáló, életet adó, örökkévaló Istenünk, hogy az a te terved velünk, hogy gyümölcsöző, üdítő életet éljünk, hogy az élet, amit kapunk, életet munkáljon másokban. És köszönjük, hogy ehhez felhasználod a mi közösségünket, gyülekezeti életünket, ahogyan tetted ezt ott és akkor Jeruzsálemben, az első közösségben, az első gyülekezetben is. Köszönjük a szeretetedet, a gondviselésedet, ahogyan hordoztál és hordozol minket. Köszönjük, ahogyan tanítottál ezen a héten. Köszönjük, hogy minket is meg tudsz áldani, hogy helyes munka megosztásban mindenki a maga helyén, a maga szolgálatában dicsőíthessen téged, és elősegítse azt a missziót, azt a küldetést, amit ránk is bíztál. Köszönjük, Urunk, hogy nem önmagunkért hívtál el. És nem arra hívtál el bennünket, hogy jó legyen nekünk, hanem arra hívtál, hogy általunk mások is eljussanak hozzád, és ezáltal valóban mi is örömöt találjunk. Mert aki másokat felüdíteni tud, az maga is felüdül. Kérjük, tégy minket ilyen gyülekezetté, lelked, igéd által, és kérjük, hogy amit személyesen mondtál, segíts azt komolyan venni, igazságára ráállni, megtartani, hogy szabadon és boldogan valódi tanítványként követni tudjunk téged. Megváltunk, Úr Jézus Krisztus. Kérjük, hallgass meg, és légy így velünk, szent lelked által, és áld meg még a mi esténket, életünk folytatását, és mindazt, amit terveztél közöttünk ebben a gyülekezetben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Isten őrizze, áldja a gyülekezetünket, és a 654-es számú dicséretet keressük most ki az énekeskönyvünkből, és énekeljük ennek a három versét. A 654-es számú ének arról a szövetségről szól, amelyet velünk kötött a mi Urunk, és amire mi válaszul elmondhatjuk: új szövetséged, elfogadom.